Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Az utolsó előtti előadása lesz ennek a sorozatnak ma este. Lehet, hogy érdekes vagy furcsa a cím, ugye így hangzik, hogy majd lesz, vagy már tart az utolsó ítélet. Hát ezen lehet gondolkodni. Rögtön szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem a Jehova tanúi helyett jöttem ide, hogy erről tartsak előadást. Ugyanakkor Jézus Krisztus második eljövetele egyértelmű üzenete a Bibliának. Eljövetel, idegen szóval advent, tehát tévedés, az a széles körben elterjedt vélekedés, hogy az advent azt jelenti, hogy várakozás, nem azt jelenti. Eljövetel. Mához egy hétre pedig, december 3-án életünk lenyomata a gyermekeink lelkén, és ezzel zárjuk majd ezt a sorozatot. Örömünkre szolgál az, hogy a Károli Egyetem Karmara kórusa eljött, Isten dicsőítő énekeket fognak énekelni, úgyhogy kérlek benneteket, hogy jöjjetek közelebb.
Köszönjük szépen a megtisztelő meghívást. Hát mi már évek óta Feri bácsival itten párhuzamosan dolgozunk, mert az énekarnak hétfőn van a próbája éppen, és egy kicsit úgy, néha ugye többen azért benéznek az előadásra, aztán majd elsietnek, mert az exhortációsban folytatjuk. Egy koprodukció a mai este, ez a kórus egy tulajdonképpen egy koprodukció. A 20 éves Solideo Gloria énekar, 19 jövőre lesz 20, és az idén ősszel az egyetemistákból szabad jelentkezés alapján szerveződött egy kis kórus, körülbelül 10 fővel, és most a kettő egymást erősíti. Az új kórusnak ez az első éneklése, és hát hozzá kapcsolódtak, akik már hosszú évek tapasztalatával rendelkeznek. Három éneket hoztunk, mind a három az estéhez kapcsolódik. Az első ősidők óta az esti istentiszteletek legfontosabb éneke a Magnifikát. Kicsit karácsonyhoz is kapcsolódik, mert ugye adventhez, Mária hála éneke, ugye a karácsonyi történet előzménye, introdukciója, magasztalja az én lelkem az Urat, Magnifikát anima mea dominum, ezt mindannyian talán jól ismerjük. Zeneművek tucatjai születtek erre a szövegre, azért, mert ez az esti istentisztelet főéneke, az esti háladás. A második egy északi eredetű esti ének, az Ó terjeszt ki Jézusom, sokan ismerik, Verkesi Sándor feldolgozásával, és a harmadik pedig az Úr vacsorához kapcsolódik, a vacsora meg az esti étkezést, az Úr vacsora is este történt. Angol területen terjedt el ez a spirituálé, amely a kenyér megtöréséről, a pohárról szól, amellyel dicsérjük az Urat, és az ő irgalmát kérjük. Ez a három verszakos ének fejezi be a mi kis blokkunkat az elején.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum, magnificat anima mea.
Maria, 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 Maria
Köszönjük szépen, valóban Isten dicsőségét szolgálta ez az ének. Azt elfelejtettem bemondani, hogy az énekkar Bódis Tamás vezényelte. És hát adja Isten, hogy tavasszal is lesz sorozatunk, és belefér egy ilyen.
Lehet, hogy lesz egy újabb kórus.
Jó, köszönjük szépen. Még mindig a ráhangolódást folytatjuk. Egy nagyon szép, megdöbbentő verset fogunk hallani Rónai Györgytől. Rajkai Zoltán színművész fogja felolvasni.
Rónai György, Jeruzsálem pusztulása. Itt állok ajtód előtt és kopogok. Szólt az Úr, és állt az ajtó előtt, és kopogott. Jeruzsálem minden ajtaja zárva volt. Az Úr hiába zörgetett, s könyörgött. Ajtók, szívek, házak, ablakok, mind zárva volt. Kopogtatott, s már pattogott a jégeső. Kopogtatott, kiáltozott, és ökleit véresre verte, minden ajtó zárva volt. Hát sírni kezdett. Város, a látogatás ideje eljött. Itt vagyok, kopogtatok, s nem nyittatik meg. Látom már a pusztulást, nem marad kő kövön. Halljátok? Jönnek a sasok, karmukban ríg a kisdett dökhalál, és enni kér. És látta már a dúvadat, s az ekrazit poklát. A város lüktetett, nem ért rá ajtót nyitni néki. Alkudott, a város népe épp eladta templomát, nem ért rá senki. Vad suhancok, reszkető nőket tereltek géppisztollyal. A Dunán hullák lebegtek, vércivárgó, vakszemű hullák, mint puffadt csónakok. Kopogtatok, szólt még utolszor. Házakat raboltak a poroszlók, jött a háború. Kopogtatott, és elfötte arcát. Éj! Vad éj, vak éj, vadul s vakon hömpölygő, véres éj. A háború kopogtatott, és zárak hultak, és falak zuhantak. Házak dőltek össze, istenek vinnyogtak, és kifordult szemmel a dögök közé omlottak kóc belükkel. Éj, vad éj, vak éj, halálos éj. Kopogtatott a rőt romok alatt a bunker börtönébe zárt fuldokló nép, de minden ajtó zárva volt. Minden kiárat zárva volt, az utakon golyók sziszegtek, fönn az égen lángoló kardokkal űzték a haragvó angyalok a kárhozottak lelkeit. Júdás ezüstpénzét, 30 ezüstjét szorva robbanó rakéták metsző lángja közt rohant nyakán kötéllel. S fújt a téli szél, fütyült a hó. Megettek minden patkányt, minden csecsemőt, lerágták önnön karjukat és combjukat, s megfagytak, és megégtek, és meghaltak, és nem maradt kő kövön, amint megmondatott.
Fölmerül a kérdés, hogy Jeruzsálemről szólt ez a vers, vagy Budapestről. Rónai György 1945-ben írta, közvetlenül Budapest ostroma után. Vajon Jézus miről beszélt? Márk evangéliumának a 13. fejezetében, vagy Máté evangéliumának a 24. fejezetében az történt előtte, hogy a tanítványok megmutatták neki a várost, nem mintha nem ismerte volna. Gyönyörű épületek voltak, leginkább a templom rendkívül impozáns, és akkor Jézus azt mondja, nem marad itt kő kövön. Megkérdezik, mikor lesz ez? mikor lesz a világ vége. Jézus beszél Jeruzsálem pusztulásáról, de ugyanúgy beszél az utolsó ítéletről. Most melyikről beszél? Vagy talán Jeruzsálem pusztulása is már az utolsó ítélet része, és ez az ítélet tart azóta is. Azok a képek, amiket ott Jézus fölvillant ebben a beszédben, épp úgy illenek Jeruzsálem pusztulására. Ez Krisztus után 70-ben bekövetkezett. Épp úgy illik sok azután következő szörnyű háborúra, tragédiákra, illik a tatárjárásra, a törökdúlásra, ráillik az első világháborúra, rá a másodikra, passzol az iraki háborúra, de arra háborúra is, ami tőlünk délre zajlott, Szerbiában, Horvátországban, és arra háborúra, ami ma is zajlik, itt-ott. A történelem két világháborút tart számon. Az elsőt, amely 1914-ben kezdődött, azután a másodikat, amely 39-40-ben kezdődött, de azóta lezajlott legalább egy világháború, úgy szépen szétszórva, hol itt, hol ott, hol Vietnámban, hol a délvidéken, hol Irakban, hol Izrael földjén. Háborúk vannak, háborús hírekről hallotok, mondja Jézus. De azt is hozzáteszi, az evangélium is hirdettetik minden népnek. Eljön a vég, akkor jön el a vég, mondja. Ezen a táblán is látjuk ezt a kérdést. Jeruzsálem pusztulása és a jelenlegi borzalmak vajon ugyanaz az apokalipszis? Mi történik a világban? Hallunk természeti katasztrófákról, de figyeljük meg, mit ír Ézsaiás. Ézsaiás könyvének 24. fejezetében, lehet, hogy véletlen, 24. fejezet, Máté evangéliumának is a 24. fejezete szól az apokalipszisról. Nem a teljes fejezetet lehet itt olvasni, válogatva, otthon érdemes elolvasni az egészet, vegyük csak végig. Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Kifosztják a földet, kiírtják az erdőket. Zsarnok módon bánik az ember a termőfölddel. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték törvényedet. Romba dőlt, puszta a város, csalárdul csalnak a csalók, retteg és verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója. Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld, ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó. A föld. A 20. században, a 21. században, Vörösmarty a 19. században írja azt, hogy az ember fáj a földnek. A vers refrénye, az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Ugyanaz az emberiség lakta a földet, akkor, amikor elhangzott a Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szóló jézusi jövendelés, ugyanaz az emberiség özönlött be Európába a népvándorlás idején velünk, magyarokkal együtt. Ugyanaz az emberiség jelent meg a török katonák képében, és tudnunk kell azt, hogy a természeti katasztrófák, sajnos ez halványan olvasható, rosszul választottam meg megint a szint, de megmondom, mi van odaírva. A természeti katasztrófák jelentős részét emberi tevékenység okozza. Tehát közvetlenül az ember tevékenysége hozza elő ezeket. Az önző ember, a türelmetlen ember, az az ember, aki nem gondol a jövendőre. Jeremiás írja Jeruzsálemről, ruhája szegélye piszkos, egy lányhoz hasonlítja, egy megesett lányhoz Jeruzsálemet. Nem gondolta jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt. Nincs vigasztalója. Önző és rövidlátó gondolkodás. Csak egy gyors felsorolás, amit látható. Környezetszennyező ipari termelés, műtrágyázás, folyók és tavak szabályozása, idézőjelben, erdőirtás, zsugorodó termőterület, és közben fölteszünk kérdéseket, hová lett az araltó? Lehet, hogy a mai gyerekek már nem is tanulnak róla. Én még azt tanultam, hogy Szovjetunió egyik legnagyobb tava a Kaszpi-tó mellett. Eltűnt. Miért zsugorodik a holt tenger? Miért zsugorodik? Rendkívül értékes gyógysók vannak benne, gyorsan le kell párolni. Valóságos ipar jött létre körülötte. Miért lyukas az ózonpajzs? És most már védtelenebbek vagyunk az ultra ibolya sugárzásokkal szemben. Miért olajfoltosak az óceánok? Miért pusztul ki szinte naponta egy állatfaj? Ez, amit itt látunk, néhány évvel ezelőtt készült fotó, pontosabban 2004-ben az indiai óceán partján a cunami pusztítása után. Igen, természeti katasztrófák mindig voltak, sűrűsödnek, mint ahogy nő a lavina sebessége, elindult a hegyről régen, aztán csúszik lefelé egyre, nagyobb sebességgel görgeti a köveket, tarolja a fákat, és pusztítja a településeket, amik odalent vannak. Az emberiség a bűneset óta ítélet alatt van. Az előadás címe majd lesz, vagy már tart az utolsó ítélet. Mióta vagyunk ítélet alatt? Azóta vagyunk ítélet alatt, amióta elszakadtunk Istentől. Amióta az ember elszakadt az élő víz forrásától, azóta ki van szolgáltatva halálerőknek. De ezek a jelenségek sűrűsödnek, szaporodnak. Amikor először nagyon fölszaporodtak, akkor jött az első ítélet, az özönvíz. Azután jött még néhány. Izrael népének az életében először az asszírok, azután a babiloni birodalom tarolt. Pedig kivételes helyzetben van a mi bolygónk a világegyetemben. A mérhetetlen világegyetem élettelen, kicsiny élet csíra benne a föld. A földi élet halál erőkkel birkózik. És ezzel a kis csírával, amit Isten ránk bízott, hogy gondozzuk, őrizzük, ezzel felelőtlenül bánunk. Többször elmondtam, röviden most is megismétlem. A bűn lényegét nagyon frappánsan és megdöbbentően fejezi ki az a kép, amit a bűneset történetében olvasunk. Ádám és Éva, az ember az erkölcsi ítélet fájáról evett, a jó és rossz tudásának a fájáról. Azt jelenti ez a jelkép, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Mi magunk akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Mi jobban tudjuk. Isten nélkül. Tehát a bukásunk, erkölcsi bukás, a Teremtőtől elorozva a magunk kezébe vettük annak megítélését, hogy mi jó és mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. A kijelentés örök érvényű etikáját a korszakoktól, kultúráktól függő relativizált etika kezdte felváltani. Ma már a szituációtól függő etika. Szituatív erkölcs. Ami erkölcstelen, ha észreveszik, ha lelepleznek, ártatlan kis flörtöcske egy munkahelyi kiránduláson, vagy ügyes adóbevallás, vagy más egyéb ügyeskedés. És ez a folyamat zajlik. És azt gondolom, hogy ez az erkölcsi züllés nagyobb baj, mint a természet pusztulása. És azt hiszem, hogy a természet pusztulása ezzel függ össze. Tehát ebből indul ki. Mi emberek elszakadtunk az életforrásától. És azóta bibliai értelemben halva születünk. Az ember halott. Jeremiás idézetet olvassunk el itt ezen a táblán. A Jeruzsálemre váró ítélettel kapcsolatban mondja az Úr a prófétán keresztül, kétszeres rosszat cselekedett népem, engem a folyóvíz forrását, a Károli fordításban engem az élővíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Más szóval az élő Istentől elfordulva, idegen Istenektől várunk segítséget, gyógyulást, sikert, jólétet, boldogságot. Az az Isten, akiben reménykedünk. Az az Isten, akinek áldozatot mutatunk be. Korunk embere áldozatot mutat be. Mammon Isten oltárán föláldozza a becsületét, föláldozza az egészségét, föláldozza a családját. Néhány Isten neve itt van, komfortisten, pénzisten, hatalomisten. Ez a rajz éppen pénzistent ábrázolja, ott kuporog a bankókon. Mi történt? A római levélben írja Pál apostol, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Tehát miről van szó? A bűneset óta több ezer éve ítélet alatt állunk, de Isten fölöttünk tartja a kezét. Véd, mint egy ernyőt. De ha mi ragaszkodunk az istentelenséghez, ha mi ragaszkodunk a bárványainkhoz, akkor elveszi a kezét. Akkor ki leszünk szolgáltatva. Ahogy korábban fogalmaztam este, a halálerőknek. Egyenes következmény. És ez a kiszolgáltatottság fokozódik. Fokozódik, és elsősorban az ember sajátos életközegében, a kapcsolatokban. Elmondtam azt, hogy mi emberek abban különbözünk más teremtményektől, hogy nekünk nem csak fizikai környezetre, nem csak biológiai környezetre van szükségünk ahhoz, hogy éljünk és fejlődjünk, hanem társakra, kapcsolatokra. Kapcsolatok nélkül, bensőséges kapcsolatok nélkül a fájdalom is nagyobb szenvedés, a testi fájdalom is. De a fájdalom is elviselhetőbb, ha valaki fogja a kezemet. Ha vannak, akik elfogadnak, szeretnek. Ha vannak, akik értékelnek. Nos hát, éppen az emberi kapcsolatok terén látjuk a pusztulást, milyen jelenségek uralkodnak ma a közéletben. Hűtlenség. Ez nem érték. Hűtlenséget fogadni egy együttélés előtt már egyre kevésbé szokás. És ha mégis megteszik, akkor csak egy ceremóniának tartják, aminek nincs jelentősége. Prostitúció. A szexuális kapcsolat, a testi kapcsolat elveszítette az emberi jellegét, mert levált a szeretetről. A szeretettel együtt, szoros egységben lehet üzenet a páromnak, hogy én téged mindenestől elfogadlak, és magamat neked, csak neked mindenestől odaadom. De a prostituált pénzért szolgáltatást nyújt, és érzelmileg semmi köze hozzá a vevőnek. Isten ajándékából ezt tesszük. Homoszexualitás, egy külön este beszéltünk erről, azt is elmondtam akkor, hogy Isten a homoszexuálisokat is szereti, de az az üzenet szól nekik, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Szüleikkel együtt élő árvák. Vannak szüleik, de kapcsolat nincs a szülőkkel. A szülők nem érnek rá velük foglalkozni. A babysitter, a tévé, az esti mese, vagy más. Talán jobb, mint az, amit egyes vidékeken sokáig műveltek, hogy csöndben maradjon a baba, pálinkába mártott kenyeret töntek a szájába. Borzasztó. De épp ilyen kábulat az is, amit a képernyőn keresztül szív magába. Ez ugyanúgy tönkre teszi az életét. Valódi árvák és félárvák. Vagy olyanok, akik már nem az eredeti szülőkkel élnek. Karinti fanyar humora jut eszünkbe, lehet, hogy idéztem már, az én gyerekem és a te gyereked veri a mi gyerekünket, de még jó, ha van egy apa is a családban, ha nem is az eredeti. Még talán jobb helyzet. Azt hiszem, Karinti óta sokat idézőjelbe fejlődtünk, inkább zuhantunk. A szingli jelenség. Erről is volt egy külön esténk. Elmondtam akkor, hogy nem a szerzetesek a szinglik. Nem Jeremiás próféta a szingli, akinek nem volt felesége. Nem Pál apostol a szingli, akinek szintén nem volt házastársa. Hanem azok a szinglik, akik a házasság és a családi élet felelősségének a terhe elől menekülve nem vállalják a házasságot és a gyermekáldást. Úgy kényelmesebb, úgy könnyebb, és egyre könnyebb. Az önzést fedezzük fel mindegyik jelenségben. Elhagyott gyermekek, kitett gyermekek, most már nem a kukoricásba, mint ahogy János Vitézt, illetve Kukorica Jancsit, hanem néha a kukába, néha csak egy lépcsőházba, néha ott felejtik a szülő otthonban, a kórházban, és így kerül állami gondozásba. És az abortuszok. 6 millió abortusz 50 év alatt Magyarországon. Hányszorosa ez a pusztulás, a mohácsi vészben elpusztult magyaroknak. Hányszorosa? Sokszorosa. És ezeket a honfitársainkat, akiket születésük előtt ölünk meg és öltünk meg, valóban mi öltük meg, nem a törökök, nem is az oroszok, hanem önként, önzésből. Mi várható ezek után? Ítélet alatt állunk, ragaszkodunk bálványainkhoz, Isten a védő ernyőt elveszi a fejünk fölül, ha ragaszkodunk az idegen istenekhez. Igen, háborúk nemzetközi méretekben. Ez a grafika, Weber nevű német grafikus munkája az első világháború alatt készült. Az a címe, hogy a Teremtés urai. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten ránk emberekre bízta a természetet, úgyhogy itt egy fordított helyzet van, mintha cirkuszban ülnének ezek az állatok itt körös körül, és néznek egy emberpárt, akik az első világháború hadi technikájának a színvonalán gyilkolják egymást. Az egyik fejbe veri a másikat a puskatusszal, avaz meg hasba szúrja őt. Milyen jelenségek vannak itt és vesznek körül minket? Agresszió, terrorizmus, meg lehet állítani, pogromok, hol az örmények ellen, hol a zsidók ellen. Igen, a holokauszt egyik válfaja ennek, ez is itt van. És háborúk. Háború után újabb háború. És önkény uralom. Olykor a demokrácia leple alatt. Nem tudom, ismer-e valaki ilyen országot. Nem kell a szomszédba menni. De álljunk meg egy szóra. Hogyan állítja meg Isten ezt a folyamatot? És mikor? Hiszen igében azt ígéri, hogy megállítja ezt a folyamatot. Azt írja, iratja igéjében, Péter második levelében, hogy eljön az ország, amelyben igazság lakozik. Most megint tegyünk egy gyors történelmi áttekintést. Az Édenkertben megígérte, rögtön a bűneset után, rögtön az Istentől való elszakadás után, az asszony magva a kígyó fejére tapos. Itt jelenti be először a megváltót. Az Ószövetség idején előkészítette. Törvényt adott, és prófétai üzeneteket. Jézus születésével, szenvedésével, halálával és feltámadásával áttörést hozott és nyilvánvalóvá tette. Valóban nagy öröm az, amit az angyalok hirdettek a betlehemi mezőn. Minden újjászületéssel és meggyógyult emberi kapcsolattal Isten országa épül. Hol van az Isten országa? Ezt többször fölteszik ezt a kérdést Jézusnak. Egyszer azt mondja, hogy nem szemmel láthatóan jön el. Egyszer azt mondja, hogy ti bennetek van, máshol azt mondja, közöttetek van. Igen, a szívetekben van, meg a kapcsolataitokban van. Minden újjászületés és minden meggyógyult emberi kapcsolat. Minden meggyógyult házasság építi Isten országát. És a beteljesülés Jézus Krisztus második eljövetele. Advent. Eljövetel. Ránk következő vasárnap, december 2-án lesz Advent első vasárnapja. Igen, várunk valamit, mint a karácsonyt. Várjuk Jézust. Mikor jön el Jézus? Megmondja, azt mondja, hamar. Mikor van az a hamar? Sem a napot, sem az órát nem tudjátok. De eljön. Sűrűsödnek a jelek. Igen, már az első században az ő eljövetelére utaló jelek voltak, és azóta többször. A világ urai mennek, a mi urunk jön. Itt látjuk a világ urait. Ráismerünk egyik másikra? Sajnos nincs rajta az összes. Itt lentről fölfelé kell nézni. Így folyik a történelem. Gáliva remek rajza egyébként. Itt egy egyiptomi fáraó. Itt van Nagy Sándor, amint éppen leesik a lováról. Ez itt Néró, a véres költő. Ez itt egy középkori király. Ez egy török szultán. Hát ez itt kicsoda. 14. Lajos, a napkirály. Ez meg Bonaparte Napóleon, azaz Bonaparte. Bonaparte, a János Vitéz, nem a János Vitézben, de a János Vitéz operett változatában ott szerepel így. Egy orosz cár. Hát ő kicsoda? Lenin elvtárs. Adolf Hitler. Most jönnek az elvtársak. Sztálin elvtárs. Mao Tse-tung. Tovább nem lehet látni. Vannak olyan zsarnokok, akik szintén rajta vannak, de ehhez képest olyan picik, hogy nem látszanak abban a fekete mezőben. De ők mennek. Eddig még nem volt olyan zsarnoki uralom a földön, amelyünk meg ne szűnt volna. A Rákosi Pajtás is elment, Ceausescu is elment, sokan elmentek. De a mi urunk jön, őt várjuk, és vele együtt eljön az az ország, amelyben igazság lakik. Persze, nehéz. Erre azt mondja az ige, hogy itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Vagy a Máté 24-ben, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, elnyeri az élet koronáját. Vagy a Filippi levélnek gyönyörű felszólítása. Fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Ez adja meg igazán a keresztény emberek életének a jelentőségét. Senki ne gondolja azt, hogy ő pici pont. Ő úgyse tud nagyot világítani. Gondoljunk arra, hogy sötét éjszakában egy pici fény is irányfény lehet. Gyerekként éltem át a második világháborút. A légi riadók alkalmával mindent el kellett sötétíteni. A szabadban nem volt szabad cigarettára sem gyújtani, mert az égő cigaretta is jelezte a bombázónak, hogy ott van valami vagy valaki. De ez pozitívra fordítva. Egy pici irányfény is. Egy pici fény is irányfény lehet. Egy igazi szerelem, amit a pár Krisztusban él meg, neki engedelmeskedve. Egy olyan házasság, amely lehet, hogy küzdelmes, de törekszenek arra, hogy ne manipulálják egymást, hanem szolgáljanak egymásnak. Minden emberi kapcsolat, amelybe beengedjük Szent Harmadiknak az Urat. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszögezték, és iratja őt a föld minden nemzetsége. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Hogyan jön el a felhőkön? Nem úgy, ahogyan először eljött kisbabaként Betlehemben, hanem úgy jön el, mondja az angyal az apostoloknak, akiknek eltűnt a szeme elől Jézus, ahogy Jó Sándortól hallottam, bele láthatatlanodott az örökké valóságba, az apostolok cselekedeteiről írott könyv így írja le, felhő fogta be őt, ezt ismétli a Jelenések könyve, ímé eljön a felhőből, azaz az örökké valóságból előlép. Hogy hogy lesz ez? Nem tudom, de meglátjuk, mindenki, azok is, akik átszegezték, hogy azok már nem élnek, föltámadnak. Mindenki föltámad, vagy örök üdvösségre, vagy örök kárhozatra. Mindenki meglátja a dicsőségesen megérkező királyt. És biztatás lehet ez Isten szava minden helyzetre, még a föld pusztulására is. Engem nagyon megvigasztalt ez az ige, amit a 104. Zsoltárban találtam, amikor arról hallottam, hogy egymás után pusztulnak ki állatfajok a földön. Ott azt olvashatjuk, ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Hát nem lehet úgy tönkre tenni, hogy Isten ne tudná megújítani. Új eget és új földet teremt. És a Jelenések könyvében íme az Isten sátora az emberekkel van, az Isten lakóhelye az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Íme újjáteremtek mindent. Advent. Ne csak a karácsonyra gondoljunk, hanem arra, hogy a mi Urunk jön. A kérdés doboz most is ott van hátul, most már csak ma érdemes beledobni kérdést. Legutóbb éppen nem volt egy se, mert már az egy hétre az utolsó alkalom lesz, vagy hát ha már az egy hétre dob bele valaki kérdést, arra csak februárban tudok válaszolni. Most reményeim szerint február közepén valamikor egy újabb sorozatot fogunk itt tartani, a párkapcsolat lesz a gyújtópontban, házasságra való felkészítés jellegű, tehát a féle jegyes oktatás lesz ez, de már házasságban élő emberek számára is azt remélem, hogy hasznos sorozat lesz. Eszembe jut egy kedves idős házaspár, évekkel ezelőtt egy házaspári héten találkoztunk velük, kárpátaljai lelkész volt, a Feri bácsi, nem én voltam, egy másik Feri bácsi, orosz Feri bácsi, 80-on fölül, úgy ismerték őt, mint a legnehezebb időkben egy fénypontot ott Kárpátalján. Aztán a feleségét megkérdeztem ugye a hét vége felé, hogy Margit néni, hogy érzi magát? Erre azt mondta, hát javulunk, javulunk. Ez az alázat jellemzi az élőhitű embert. De nem azt gondolta, hogy neki nincs szüksége arra, ami egy ilyen házasság gondozó héten elhangzik, vagy amit meg lehet beszélni. Pedig hát én azt gondolom, hogy mintaszerű keresztjének voltak sok ember számára. Közvetítették Isten szeretetét. Én köszönöm a figyelmet, Isten velünk viszontlátásra. Thank you.